Aldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket virágvasárnap ünnepén. Az apostoli köszöntéssel köszöntök mindenkit. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 105. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Folytassuk tovább Istennek a magasztalását. A 161. dicséretet keressük meg, és a 161. dicséretnek énekeljük az első 3 versét. 161. dicséret első verse így kezdődik: siess keresztjén lelki jót hallani. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint szól hozzánk Lukács evangéliumából, Lukács evangélium a 19. fejezetéből, a 19. fejezet 29-től a 40-ig tartó versekig. Nyugodtan keressük ki a Szentírásból ezt a szakaszt, és olvassuk együtt. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szembe fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikókra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre tanítványaidat! De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Eddig az írott ige, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi is olyan bátran szeretnénk hozzád imádkozni és hozzád kiáltani, ahogy az előbb énekeltük, ilyen bátorsággal, de megvalljuk őszintén, hogy most nem feltétlenül bátorság van a szívünkben, hanem félelem, kétségek, kérdések. De annyira bíztató, Uram, a te igédet hallanunk, annyira jó hallani a te dicsőséges bevonulásodról, annyira jó a te igédnek a közelségében lenni, hallgatni azt. Ezért azért imádkozunk és könyörgünk, hogy szólíts meg bennünket a te szent igéddel. Te látod, Uram, hogy nem csak kérdéseket, kételyeket viszünk most a te színed elé, hanem a bűneinket is. Megvalljuk neked, hogy nem tudnánk önmagunkban megállni te előtted. De hálát adunk azért, hogy van számunkra bocsánat. Ezért a bocsánatért esedezzünk, és könyörgünk, hogy a te szent lelkeddel szólíts meg, ragadj meg, vezérelj bennünket. Amen. Istennek a bűnbocsátó kegyelmét Mikeás próféta könyvéből hirdetem. Mikeás próféta könyve 7. fejezetéből. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Amen. Az ige hirdetésére és az ige meghallására készülve a 377. dicséretet keressük ki, és a 377. dicséretnek énekeljük az első versét. A 377. dicséret első verse így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Istennek az a szent igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy benneteket is megszólíthat ezen a mai ünnepi Isten tiszteleten, írva található Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 41-től a 44-ig tartó versekből. Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled kövön követ, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, februárban gyülekezetünk ifjúsági csoportjával Esztergomba kirándultunk. Vonattal érkeztünk a városba, és egy hosszú sétát tettünk a vasútállomástól egészen a bazilikáig. Nagyon hideg volt, nagyon elfáradtunk, azonban mindenkit kárpótolt az az élmény, amit az útnak a végén éltünk meg, amikor felértünk a bazilikához, és a szemünk elé tárult a Dunakanyar, és a nap is éppen lebukóban volt. És úgy gondolom, hogy nem csak az ilyen fizikai utazások és utaknak a vége okozhat ilyen örömöt, hanem bizonyos életszakaszoknak is a vége. Gondolok például arra, amikor egy egyetemista sok év kemény tanulás után, 5 év után, 6 év után átveszi a diplomáját. Az is egy ilyen örömteli megérkezés. Vagy amikor egy szülő 20 év után, 25 év után bekísérheti a gyermekét az Isten házába az esküvője napján. Vagy amikor valakinek a munkáján egy 5 éves vagy egy 10 éves projekt zárul le, és új beosztásba kerül. Vagy amikor olyan nehézségek jönnek, hogy betegség, ágyhoz kötöttség, de az Isten kegyelméből lezárul az az életszakasz, és újra egy egészséges kezdődik. És ezekben a példákban az a közös, hogy van egy út, van egy életszakasz, amiben volt sok áldás, volt sok fájdalom, de a vége az egy örömteli megérkezés. És az az élmény, és az a tapasztalás, hogy velünk volt, megsegített bennünket az Isten. Lukács evangéliumának a 19. fejezetében is egy hasonló megérkezésről olvashatunk. Jézus megérkezik Jeruzsálembe. Ez egyrészt egy életszakasznak is a vége, hiszen azzal, hogy Jézus megérkezik Jeruzsálembe, gyökeresen felfordul és megváltozik az élete. Másrészt egy fizikai útnak is a vége, ugyanis Lukács evangéliumának van egy olyan dramaturgiája, hogy Jézus már a 9. fejezetben bejelenti, hogy ő Jeruzsálembe megy, és itt a 19. fejezetben érkezik meg Jeruzsálembe. És ehhez a boldog megérkezéshez igazából minden körülmény adott lenne. Egyrészt ott van a tömeg, az éjjelző tömeg, a tanítványok, akik köszöntik az érkező királyt, és azt mondják, hogy áldott a király, aki az Úr nevébe jön. Úgy tekintenek Jézusra, mint hogy a Dávidra tekintenének. Az új király érkezik. Tehát a körülötte lévő hangulat az tökéletes, az ideális. És a helyszín is ideális erre a megérkezésre, hiszen meglátni Jeruzsálemet önmagában is egy felemelő élmény. Középkori utazók, szerzetesek írnak arról, hogy akik sok hónapnyi vagy évnyi vándorlás után megérkeznek Jeruzsálembe, hogy ahogy meglátták a mészkőből készült házakat, a fehérlő várost, ez egy felemelő élmény. Sem beszélve arról, amikor valaki az olajfák hegye felől érkezik, Jézus innen érkezik, és szem elé látja Dávid városát, a templomot, mindent, ami egy zsidó ember számára fontos volt. Talán ahhoz tudnám ezt az élményt hasonlítani, mint amikor mi fölmegyünk a citadellához, és látjuk a várat, látjuk a parlamentet, a Lánchidat, a Kálvin téri templomot, mindent, ami az identitásunk szempontjából fontos. És ezt látta meg ott Jézus körülötte a tömeg, az ünneplő sokaság, és arról még nem is beszélve, hogy ekkor van a város a legszebb állapotában. Ugye Nagy Heródes építkezései nyomán átépítették a templomot, felújították az egész várost, csodálatos állapotban van Jeruzsálem. És mégis, amikor mindezt ezt a csodát Jézus meglátja, a királyként érkező Jézus mindezt meglátja, akkor megsiratja. És mindaz az öröm, ami ott őt körülveszi, az belül benne egy hatalmas fájdalom. És azt írja Lukács, hogy megsiratja a várost. Felmerül a kérdés, hogy ez, hogy megsiratja, ez most egyszerűen egy irodalmi kifejezés arra, hogy Jézus, ami nagyon nagy fájdalmat ér át, és ez valamiféle irodalmi túlzás ennek a fájdalomnak a kifejezésére, vagy ez fizikai sírás. A fájdalomnak egy olyan szintje, ami könnyekben ölt testet. És nyilvánvalóan erre a kérdésre nem tudunk 100%-osan választ adni, hiszen nem készült kép, fénykép Jézusról. Azonban, hogyha Lukács evangéliumát megnézzük, hogy Lukács hol használja ezt a sírás szót, akkor olyan történeteket találunk, mint a Jairus házában síró asszonyok, vagy a bűnös asszony, aki könnyeivel áztatja Jézus lábát, vagy Péter, aki a bűnbánat miatt keserves sírásra fakad. És ezekből a példákból mindazt látjuk, hogy Lukácsnál a sírás az nem valamiféle irodalmi túlzás, hanem valódi fizikai fájdalom és fizikai sírás a bűnnel és a halállal, vagy a bűnnel vagy a halállal szembenéző embernek a mélységes fájdalma. De miért sír Jézus? Hol kell neki a bűnnel és a halállal szembenéznie? Amikor Jézust már így látjuk, mint aki látja a várost és sír, akkor már nem mint király áll előttünk. Fontos tudnunk, hogy Krisztusnak három különböző tisztségét különböztethetjük meg. Tudhatjuk Jézusról, hogy ő próféta, hiszen ő beszélt az Isten akaratáról, a mi váltságunkról. Tudhatjuk Krisztusról, hogy ő főpap, hiszen ezt a váltságot, ezt ő maga a saját testével szerezte meg nekünk. És harmadjára pedig tudhatjuk Jézusról, hogy ő király, hiszen uralkodik és kormányoz örökkön örökké. Tehát próféta, főpap és király. És Jézus királyként közeledik Jeruzsálem felé, de mindazt, amit már itt mond, és amit textusként felolvastam, azt ő már az ő prófétai tisztségében mondja el. És hát most nézzük is meg, hogy mit jelent ez a prófétai tiszt az Ószövetség szempontjából. A prófétának az volt a feladata, hogy szembesítette a népet az állapotával. Nem egyszerűen a bűnökre mutattak rá, nem a moralizálás volt a feladatuk, hanem az volt az elsődleges feladatuk, hogy emlékeztették a népet a szövetségre. Arra, hogy az Isten kegyelmes volt hozzájuk, hogy az Isten kihozta őket Egyiptomból, mert az Isten szabadító Isten. És ennek ellenére a nép nem élt ehhez méltóan. Jeremiás próféta ezt így tolmácsolja Isten igét a 11. fejezetben. Mert attól fogva, hogy felhoztam őseiteket Egyiptomból, a mai napig állandóan intettem őket. Idejében intettem, hogy hallgassanak szavamra. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem mindenki a maga megáltalkodott gonosz szíve szerint él, ezért végrehajtottam rajtuk a szövetségnek minden igéjét, amelyeket azért parancsoltam, hogy teljesítsék, de nem teljesítették. Tehát a prófétának ez volt az elsődleges feladata, hogy emlékeztette a népet a szövetségre, emlékeztette a népet arra, hogy kicsoda az Isten, és hogy ők megfeledkeztek az Istenről. És a másik feladata pedig az volt, hogy ennek a következményére, a szövetség megszegésének a következményétre figyelmeztette a népet, hogy ennek a következménye az ítélet. És erről beszélt Hóseás próféta, Náhum próféta, Ezékiel próféta, hogy a bűn büntetést érdemel. És ez a büntetés pedig a legtöbbször, vagy hát konkrétan ebben láthatjuk, hogy a fogságban és a pusztulásban. Ézsaiás próféta könyvéből, a 3. fejezetből szeretnék egy verset felolvasni. Bizony elbukik Jeruzsálem, és elesik Júda, mert nyelvükkel és tetteikkel az Úr ellen fordulnak, és dicsőségével szemben engedetlenek. És Jézus szavaiban is ugyanezt a prófétai tisztet láthatjuk, hogy egyrészt ő szembesíti a népet az állapotával, és ugyancsak megint nem egyszerűen a bűnre mutat rá, nem moralizál, mert a bűn az már mindig csak következmény, hanem a bűnnek a gyökerére mutat rá. Arra, hogy Jeruzsálem, Izrael nem ismerte fel a békességre vezető utat. Ez itt a bűnnek a gyökere, hogy nem ismerték fel a békességre vezető utat. Pedig Jeruzsálemnek nem kellett volna a múltba révednie, nem kellett volna Egyiptomra emlékeznie, hanem a közöttük járó békességet kellett volna felismerniük. És van ebben valami ironikus, hogy az a város, aminek az a neve, és a neve azt jelenti, hogy békesség városa, az nem ismerte fel Jézust. A békesség városa nem ismerte fel a békesség fejedelmét, az érkező Jézust. És Jézus prófétaként ítéletet hirdet. A régieknek a babiloni fogság volt az ítélet, most ő pedig nagyon képiesen elmondja, hogy sáncot húznak, körülzárnak és eltipornak téged, Jeruzsálem. És hát tudhatjuk a történelmből, hogy amit itt meghirdet Jézus, az Krisztus után 70-ben be is következik, hiszen elpusztul a templom. De újra fölteszem a kérdést, hogy miért sír Jézus? Hiszen csak azt hirdeti, amit minden próféta hirdetett, hogy a bűn büntetést érdemel. Ebben nem lenne semmi sírásra méltó. Ez volt az ő a prófétai tisztje, ez volt az ő feladata. És Jézus mégis sír. Mi lehet ennek az oka? És ahhoz, hogy még jobban megértsük Jézusnak a prófétai tisztjét, Jeremiás prófétához kell fordulnunk. Most egy kicsit próbáljuk előhívni az emlékeinket Jeremiás prófétáról. Nagyon hálás vagyok azért, hogy az elmúlt hetekben róla szólnak a bibliaórák. Jeremiás próféta hirdette gazdagnak, hirdette szegénynek, hirdette írásban, élő szóban a megtérésnek az igéjét. És Izrael akkor már a babiloni fogságnak a küszöbén volt. Elfelejtkezett a szövetségről, a bűn elhatalmasodott rajta, És Jeremiás lankadatlanul hirdette a megtérés és az ítéletnek az igéjét. És ebben teljesen egyedül volt, ugyanis az ellentábor meg állandóan azt mondta, hogy békesség, békesség, nincsen ítélet, nem, szó sincs ítéletről. És Jeremiás nagyon határozottan mondta, hogy nincs békesség, mert a bűn büntetést érdemel. De hiába volt Jeremiás ennyire határozott, és hiába hirdette ilyen erővel a megtérésnek az igéjét, nem tért meg a nép. Senki sem tért meg. És Jeremiásnak meg kellett élnie a fogság és a pusztulásnak a valóságát, illetve meg kellett élnie ezt a kudarcot, hogy nem tért meg a nép. És egy helyen ki is fakadt, hogy rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Hagytad, hogy próféta legyek, és semmi értelme nem volt az egésznek. És Jeremiás életében ez egy személyes kudarc, és egy személyes fájdalom volt. Felmerült benne a kérdés, hogy mi volt az értelme ennek az egésznek, hogy ő hirdette, mikor nem volt válasz, és nem volt megtérés. És ugyanezt a fájdalmat éli át igazából itt Jézus is. Annak a valóságát, hogy nem tért meg a nép. És majd látjuk azt, hogy nagy pénteken Jézus emberektől elhagyatva hal meg a kereszten. Nyilvánvalóan tudta ezt előre Jézus, hiszen Isten volt, tudta, hogy nem fog megtérni a nép. És Isten is tudta, hogy Jeremiás prédikálására sem fog megtérni. És mégis elküldte őket, elküldte Jeremiást, elküldte Jézust. Abban a történelmi helyzetben érthetetlen, hogy miért. De elküldte őket azért, hogy mi, akik már most élünk, végre értsük és végre érezzük azt, hogy az Isten hív mindannyiunkat. Hív mindannyiunkat megtérésre olyan történelmi korokban, amikor zaj van a világban. Olyan történelmi korokban, amikor hangzavar van a világban. És ő mégis küldi az atyákat, küldi a prófétákat lankadatlanul, és végül a fiát küldte, hogy megtérjünk hozzá. És mégsem tért meg a nép. És Jézus látja a várost, látja saját népét, hogy nem ismerték őt föl, nem ismerték föl a közöttük járó Istent, és Jézus sír. Ez az egyetlen hely az új szövetségben, ahol Jézus sír. Igen, bennem is az a tévképzet élt, hogy Lázár halálakor Jézus sírt. De nem, hogy csak meg volt rendülve, fel volt háborodva, csak így sír igazán. Amikor Jeremiás prófétához hasonlóan a pusztulás és az ítélet felé haladó népét látja. Jézusnak ez a fájdalmas képe egyrészt felszabadít bennünket is a sírásra. És az Isten előtt nem kell takargatnunk magunkat. Van jogunk, van lehetőségünk az Isten előtt sírni. És feltárni mindazt a félelmet, mindazt a kétséget, mindazt a bizonytalanságot, amit most ebben a különös helyzetben megélünk. A sírás az őszinteség jele. Az Isten előtt való sírás az Isten előtt való őszinteségnek a jele. És ez az ige arra is hív bennünket, hogy tárjuk fel őszintén az Isten előtt mindazt, ami bennünk van, mert van lehetőségünk az Isten előtt sírni. Másrészt pedig ez az ige nem csak az Isten előtti őszinteségre hív, hanem megkérdez bennünket, hogy vajon ott van-e bennünk ez a fájdalom, ez a jézusi, jeremiási fájdalom az Isten ellen lázadó ember miatt, a megtérést visszautasító világ iránt. Ott van-e bennünk ez a fájdalom azok iránt, akikhez küldettünk, akiknek bizonyságot tehetünk, vagy bizonyságot teszünk, és még sincsen válasz. Tudunk-e még sírni, amikor az Isten ellen lázadó világban járunk? Tudunk-e még sírni az Isten előtt, amikor számtalanszor bizonyságot tettünk szomszédunknak, munkatársunknak, barátunknak, vagy tovább megyek, 10 éven át, 20 éven át mondtuk szóval, vagy éltük meg cselekedetekkel, a gyermekünk előtt, az unokánk előtt, a házastársunk előtt az Istennek a szeretetét és megtérésre hívását. És még sincs válasz, még sincs megtérés. Tudunk-e még sírni az Isten előtt? Vagy már csak fáradtan legyintünk? Fáradtan legyintünk, mert elhatalmasodnak felettünk a saját fájdalmaink, a saját terheink, saját bűneink, saját kétségeink. És miközben ezek elhatalmasodnak felettünk, nem vesszük észre az igazi fájdalmat. Az Isten ellen fordult ember és Isten ellen fordult világnak a valóságát. Mert ez a gyökere minden fájdalomnak, ez a gyökere minden bajnak, ez a gyökere minden romlásnak. Amikor Jézus sír Jeruzsálem felett, akkor a kereszt felé halad, és nem magát siratja. Nem a saját szenvedésére gondol, hanem az Isten ellen lázadó embert, és az Isten ellen lázadó népet siratja. És majd később, amikor megverten és megostorozottan megy fel a Golgotára, akkor is azt mondja, Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket. Mert amikor sok év hitben járás és Jézus követés után már valahogy nem tudjuk átérezni az ítéletnek a fájdalmát, akkor elhalványul a kegyelem is. Amikor már nem tudunk sírni az ítélet alatt élő embertársunk a romlás felé sodródó világ iránt, akkor súlytalan lesz a kegyelem is. Jeremiás nem tudta magában feloldani ezt a fájdalmat. Próféta volt teljes valójában, és megélte Jeruzsálem pusztulását, és megélte azt, hogy a lázadás és a meg nem térő nép ítéletet szenved el. Jeremiás nem láthatta népe visszatérését, csak a jövőbe tekintett, és hitte, hogy egyszer majd talán eljön az új szövetség. De Jézus már tisztán látta mindezt. Ugyanis a királyként érkező, és a prófétaként síró Jézus tovább halad. A virágvasárnap érkező Jézus szolgálata főpapként lesz teljessé. És ennek a bizonyítéka nem csak a következő szakasz, ahol azt láthatjuk, hogy Jézus bemegy Jeruzsálembe, és az az első dolga, hogy a templomba megy, mert ő főpap is volt, hanem a nagypéntek és a Golgota, ahol tövis koronával a fején, hiszen király volt, a népért érzett fájdalmában, hiszen próféta volt, meghal, önmagát áldozza a népért, mert főpap volt. Király, próféta, főpap. Ez a Jézus áll Jeruzsálem felett, és a Golgota felé tekint. Sír, és mostanában mi is vele együtt sírunk. Sírunk, mert sírhatunk saját félelmeink, saját kétségeink, saját bűneink felett. Sírunk, mert sírnunk kell az Isten ellen lázadó világ felett. Sírunk, miközben tudjuk, tudhatjuk, hogy ő az, Jézus az, aki letörölhet minden könnyet a szemünkről. Amen. Az ígére válaszként a 325. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Ez a vers Krisztus hármas tisztségét foglalja össze. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te olyan Isten vagy, aki mélységesen ismersz bennünket. Tudod azt, hogy milyen mélységből, milyen nehézségből, milyen bűnből, milyen kétségből kiáltunk most te hozzád. A mélységből kiáltunk most te hozzád. Onnan, ahonnan beismerjük azt, hogy nem tudunk te előtted önmagunkban megállnunk. Onnan, ahol saját töredezettségünket, saját végességünket láthatjuk, és átéljük azt a mérhetetlen nagy távolságot, ami köztünk, és te közted van. Bevalljuk, Urunk, hogy ebben a mélységben nagyon sok félelem, nagyon sok fájdalom, nagyon sok kétség van. Urunk, azért imádkozunk, hogy ragadd meg a mi kezünket, emelj ki ebből a mélységből, emeld a mi lábainkat magas helyre, hozd ki bennünket. Urunk Istenünk, hisszük azt, hogy ez a felemelés, ez egyedül a te fiad Jézus Krisztus által lehetséges. Hálát adunk azért, hogy az ő testé lételével megváltozott a perspektíva. Ez a hatalmas távolság, mulandó és örökkévaló szent és profán között a te fiad által áthidalhatóvá vált. Köszönjük, hogy olyan megváltót, messiást küldtél nekünk, aki tökéletesen megtanított minket, megtaníthat bennünket a te ismeretedre. Köszönjük a te fiad prófétai tisztjét. Köszönjük azt, hogy ő elvégezte a mi megváltásunkat, megváltotta a te népedet. És köszönjük azt, hogy az ő uralma, az folytatódik,
Köszönjük azt, hogy az ő uralma minden napon a világ végezetéig megmarad. Urunk, azért imádkozunk, hogy miután felismertük a mi nyomorult állapotunkat és az egyetlen utat, ami te hozzád vezet, szentelj meg a te szent lelked erejével. Annyira szeretnénk neked tetsző, hozzád méltó életet élni. Te ragadj meg bennünket, hogy ebben a különös helyzetben is keressük a te akaratodat. Add, hogy tudhassunk imádkozni, naponként imádkozni. Tudhassunk a te igéd által épülni, és tudhassunk egymás szeretetben elhordozni. Uram, add, hogy a mi gyülekezetünk is a te áldásodban maradjon, ne essenek szét a közösségeink, hogy ne forgácsolódjanak szét, nem keressük egymást, akarjunk egymásról hallani és tudni. És imádkozunk, Uram, azért a világért, amiért sírunk, add, hogy lehessünk a te gyógyító kegyelmed, és a te örömhíred, a te evangéliumodnak a hirdetői, annak a hírnek a hirdetői, ami letörli a könnyet minden embernek a szeméről. Köszönjük, Uram, hogy most együtt imádkozhattunk, és téged megszólíthattunk, és most hallgass meg, ami csöndben magunkban elmondott imáinkat is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most az áldás kérése előtt a 241. dicséretünket énekeljük. Ez egy szép szent háromságú dicsérő ének. Az első három versét énekeljük, majd vegyük az áldást, és utána a negyedik versét. Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.
Szentségi csőség,
Adás békesség.